A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Weisz Ákossal, a Danube Capital ZRT vezérigazgatójával. Beszélgetünk egy picit magáról a cégről, hogy elemzéssel foglalkoznak, és hát igazából ennek kapcsán aztán szót ejtettünk arról, hogy a magyar kis- és középvállalkozások egy jelentős része döbbenetes módon semmiféle üzleti tervvel nem rendelkezik, és aztán még az is kiderült, hogy nem csak, hogy komoly számítógépben szerkesztett és több százoldalas üzleti tervvel nem rendelkeznek, hanem kockás papíron egyoldalas tervvel sem, ami hát hihetetlen, de egyébként aztán beszélgettünk arról is, hogy miért fontos ez, és hogy hát a Danube Capital egyébként pont azzal foglalkozik, hogy segít a vállalkozásoknak akár még értelmezni is a különböző számokat, ami alapján érdemes üzleti tervet készíteni. Itt az utolsó mondatok egyike volt a GDP értelmezésének fontossága. Én azt gondolom, hogy forduljunk egyet, mert hogy akkor ezek szerint a magyar KKV szektor egyik nagy problémája, hogy nincs megalapozott tervezés. Még optimista sem. Vagy ebben már önmagában van egyfajta optimizmus, hogy túlzó optimizmus, hogy hát idén is megvoltunk, jövőre és ugyanezzel a módszerrel haladunk előre.
Én azt gondolom, hogy ez az egyik, de azért van sok kihívás is. Van külső kihívás is, van belső működési kihívás.
Melyek a legnagyobb külső kihívások? Ugye itt aztán a terv különösen fölértékelődik,
igen.
Mert akkor ott számolni kell azzal, hogy valami faj majd jön kívülről.
Beszéltünk már arról, hogy az innováció mennyire fontos, és mennyire sokat beszélünk erről, és hogy mennyire túl van talán egy kicsit misztifikálva maga a szó, és fontos az, hogy a vállalat mindennapi működésébe, apró dolgokba beépüljön az innováció. És ez azért is fontos, mert az egyik legnagyobb kihívás talán az pont a technológiai fejlődés, és az ennek való megfelelés, lekövetés, utánkövetés, de mindenképpen valamilyen reakció, amit szükséges adni egy vállalatnak arra, hogy mi történik a világban. És ez egy mindig nehéz dolog kitalálni azt, hogy mit valósítsunk meg, mit ne valósítsunk meg, mekkora kockázatot érdemes vállalni.
Na most egyébként arról az előző részben pont szó volt, hogy hát alaposan átvilágították a potenciális piacot, a magyar KKV szektort, mielőtt elkezdte működését a Danube Capital, és akkor ugye sok minden kiderült, például onnan tudják, hogy nem igazán terveznek a magyar kis-középvállalkozások, de egyébként én ezt valahol olvastam, hogy a digitalizációban is nagyon rosszul áll az átlag magyar KKV, ha létezik olyan egyes KKV, ami megfelel ennek a képnek, hogy ő az átlag, de azt például tudom, hogy interneten nem nagyon vannak fönn, honlapja sincs, de még egy Facebook profilja sincs. Erre számok is vannak, hogy mennyire nincs?
Rengetegen foglalkoztak ezzel az elmúlt időszakban. Többek között egyébként a Magyar Nemzeti Bank is, ugye, amikor a versenyképességi programot meghirdette, hogy valóban ebben jelentősen elmarad a KKV szektor. Két olyan nagyobb tényező van, amiről beszéltek ők is, meg azóta sokszor előkerült. Az egyik a digitális térbe való jelenlét, és ennek a hiánya, ide értetjük azt, hogy honlan Facebook, egyéb megjelenés. A másik pedig a belső digitalizáció, az, hogy kockáspapíron van-e a tervezés, vagy van erre egy szoftver, van esetleg egy könyvelőprogram, amit használnak, vannak-e olyan folyamatok, amik standardizáltak, digitalizáltak, tehát a belső digitalizációs folyamatok megléte, az a másik ilyen pont.
Na, ugye itt is sokan a költséget látják elsőleg, hogy úristen, ha itt most minden digitálisan fog folyni, akkor nekem előbb-utóbb, ha más nem, egy tabletet kell adnom a munkatársaimnak, de akkor újabb számítógépek jönnek, vagy esetleg még a saját okostelefonját is be akarja ebbe kötni, akkor ott még több probléma van, mert akkor még itt biztonsági problémák is fellépnek. Ez a fő akadály? Vagy ideig el se jutnak a problémában? Egyszerűen nem érdekli őket.
Én azt látom, hogy, és ez is talán a tervezéshez köthető, egy digitális fejlesztés megvalósítása az lehet egy nagymérvű beruházás, meg lehet sok apróság is. Hogyha egy nagymérvű beruházásról van szó, akkor talán azért nem valósulnak meg ezek, mert nem akarjuk kivárni azt a pár évet, ami alatt ez megtérül. És lehet, hogy ilyenkor rossz mércét nézünk. Azt nézzük, hogy saját magunknak ez megéri, vagy nem. Miközben azt nem nézzük, hogy a versenytársak mit lépnek, vagy merre megy a világ. És hogyha a kettő nem párhuzamosan halad egymás mellett, akkor lehet, hogy most egy drága beruházás, amiről beszélünk, a későbbiekben viszont ez a működésünket kérdőjelezheti meg, hogyha nincsen meg az adott fejlesztés. De ez egy nehéz döntés. Ez azt gondolom, hogy minden vállalat számára ez egy nagyon nehéz döntés ebbe a világba investálni.
Pedig ugye erről is szinte minden műsorunkban elhangzik, és már itt szó esett például a munkaerőről, meg annak költségéről, meg egyáltalán a meglétéről. Ugye ez a sokat emlegetett Z-generáció, ez már nincs meg a kütyüjei nélkül. Tehát így akár ezt a korosztályt el is veszítheti az adott KKV, mert azt mondja, hogy hát a másik vállalatnál ott mindent a mobilomon, a fabletemen tudok intézni, menet közben, akár kávézás közben is rá tudok nézni az e-mailjeimre, egész nap amúgy is szeretek mozogni, és nem akarok egy helyben ülni, de egyébként itt sokkal gyorsabban tudok dolgozni. De most ezt a korosztályt úgy veszíti el, ahogy van. Jól látom én ezt?
Ez biztos, hogy egy kockázat. Maga az, hogy a munkavállalók attitűdje is át fog alakulni, és erre érdemes reagálni. De van egy másik kockázat is, ami az, hogy a piacon hogyan jelenünk meg. Megjelenünk-e, vagy nem jelenünk meg? Ugye nem olyan régen volt a Black Friday őrület, és évről évre mi azt látjuk saját kutatásaink alapján is, hogy egyre nagyobb egyébként az internetes vásárlásoknak az aránya. Tehát az elkereskedelem az elmúlt időszakban évi 30-40%-kal bővült, és nagyon-nagyon-nagyon kevesen vannak már egyébként, akik a Black Friday-kor nem online vásároltak, vagy nem vásároltak legalább online. Ez egy érdekes dolog, azt gondolom.
Ráadásul, ha még nem is vásárol online, de hogy biztos online összehasonlítja az árakat, mielőtt bemegy egy áruházba mondjuk személyesen, akár offline módon.
Ez így van. És hogyha valakinek nincsen honlapja, vagy nem jelenik meg ebben a térben, akkor piacot veszíthet. A másik, ami meg azt gondolom egy lehetőség, egy nagyon jó lehetőség magyar vállalkozások számára is, hogy az online térben nemzetközileg is lehet jobban versenyezni. Azt nem mondom, hogy könnyebben, de talán jobban meg lehet jelenni ezeken a piacokon, és akkor már nem a magyar piacról beszélünk, hanem egy nagyobb piacról is lehet akár szó.
Ha már itt a Black Friday-t emlegette, nekem az a jó, mert minden szegmensből volt már vendégem itt abban a székben, ahol ül. Talán a magyarországi Black Friday elindítója volt ez a vállalkozás, amelynek alapító vezetője mondta abban a székben, hogy ő nem érti, hogy a KKV-k miért nincsenek fönt az interneten, hiszen ott minden cég egyforma. Ott a multinak is van ugyanúgy egy honlapja, meg a picinek is lehet egy honlapja, és ha jó a fejlesztése, az egy izgalmas honlap lehet.
Ez így van. Az online térben valóban eltűnhetnek a különbségek. Ami viszont felértékelődik, az az, hogy hogyan viszonyulunk az ügyfelekhez, és milyen módon, mennyire tudjuk megérteni az ő működésüket. Ugye a startup cégek ezért izgalmasak, érdekesek, mert azt feltételezzük róluk, és talán a sikereik is ezt mutatják, hogy ők jobban meg tudják érteni azt, hogy mi jár az ügyfél fejében, és mikor döntenek ők adott esetben egy adott termékszolgáltatás mellett. Itt fontos egyébként egy piackutatási tudás is. Érdemes monitoroznunk folyamatosan azt, hogy az ügyfelek mit gondolnak, milyen minőségű az a szolgáltatás, amit nyújtunk, és ezt beépíteni folyamatosan a fejlesztésbe. Biztos vagyok benne, hogy aki Black Friday-nak úgy ment neki, hogy van egy honlapja, és ezen nagyon jó visszajelzéseik vannak az ügyfelek részéről, hol jó szolgáltatást nyújt, jó terméket nyújt, azok azt gondolom, hogy jelentős bevételt tudtak elérni ezen a napon és más napokon is.
Igen, ugye pont azon gondolkodtam, hogy ha nem is volt külön szöveges visszajelzés, a forgalom önmagában egy jó visszajelzés lehet, de ez egyébként közben mondta itt a visszajelzés, hogyha valakinek honlapja sincsen, vagy közösségi médián nincs egy oldala, akkor nagyon nehéz begyűjteni a véleményeket, illetve pont kimarad egy nagyon jelentős réteg, akitől begyűjthetné a véleményét, mert most nem akarom állandóan ezt a korosztályt emlegetni, de ebbe még talán nagyobb merítést is tehetünk, mint az úgynevezett Z-generációt. Már nem áll neki ceruzával vagy tollal kitölteni kérdőíveket. Nagyon szívesen klikkel, ha éppen olyan, vagy ha elég izgalmas a felület.
Igen, viszont szívesen ad visszajelzést, és el is vár visszajelzést. Ez talán az egyik legérdekesebb karakter ennek az új generációnak. És ugye nem csak a tanáraik felé, hanem a kollégáik felé, és a vállalatok felé is, amilyen szolgáltatást ő igénybe vesz, arra ő szeret visszajelzést adni, és szereti elmondani azt is, hogyha ő jól járt azzal a termékkel, szolgáltatással, jól érezte magát, meg azt is, hogyha nem. Azt gondolom, hogy ebből tud talán egy vállalat a legtöbbet tanulni és fejlődni.
Ehhez viszont kell egy ilyen fajta hozzáállás. Na most én miközben erről beszélgettünk, arra gondoltam, hogy lehet, hogy talán akkor ott van az ebbe elhantolva, hogy szokták mondani, hogy egy olyan generáció, vagy nagy részt egy olyan generáció vezeti most a KKV-k jelentős részét, amelynek fogalma nincs arról, hogy a társadalom jelentős részét kitevő, sőt az egyébként nagyon jól vásárló jelentős réteg, a fiatalok, mit gondolnak, hogyan viselkednek, mire van szükségük? Ebben van valami?
Hát én azt gondolom, hogy ez is nagyon általánosító. Ugye az előző szakaszban is beszéltünk róla, hogy 700 ezer vállalatról beszélünk, és van azt gondolom olyan is, aki ebben már előrébb tart, meg van olyan is, akinek még lépnie kell ebbe az irányba. Az biztos, hogy azok a cégek, és ez tényszerűen alátámasztható, akik az elmúlt időszakban jobban odafigyeltek arra, hogy mit gondolnak az ügyfelek, nyitottabbak voltak a technológiai megoldásokra, bátrabbak voltak és mertek előrelépni ebben, azok sikeresebbek is voltak. És vannak rossz példák is, ebben Nyugat-Európában látunk egyébként olyan nagyon nagy cégeket is, akik nem mertek belevágni, még a 2000-es évek elején egyébként az első új hullámú mondjuk technológiai forradalom idején abba, hogy nyissanak ebbe a világba. Ezek nagy cégek. Van olyan cég közülük, aki 100-150 éve működik a piacon, majd pár év alatt csődbe ment és eltűnt.
De én csak visszakanyarodnék a generációhoz, és akkor talán úgy tenném fel a kérdést, hogy lehet, hogy még nem ment végbe az a generációváltás, akár a menedzsmentekben, akár a munkatársak körében, vagy akár épp a tulajdonosi körben, és ez a fék. Mert azt mondja a tulajdonos vezető, adott akár sikeres vállalkozásban is, hogy ez eddig működött. Nekem megvan a törzsvevő köröm. Évről évre szebb számokat produkálok. Mit foglalkozzak én azzal, hogy a kölkök mit szeretnének?
A generációváltáson mostanában rengeteget beszélünk, és megmondom őszintén, hogy én nem szeretem ezt a szót. Szerintem ez egy nagyon rossz szó, a generációváltás, mert itt sokkal inkább arról van szó, hogy egy vállalat, egy sikeres vállalatból, ahol egy egyén, egy karakter az évtizedek alatt egy piacképes, a családot eltartani képes, munkavállalókat eltartani képes vállalatot hozott létre, és ez az egyéni sztori, ez tovább tud-e menni egy családi sztorival. Tehát az én fejemben a generációváltás az azt jelenti, hogy az egyéni sikerből tud egy családi siker lenni, és egy családi értékteremtés lenni. És sokszor úgy beszélünk a generációváltásról, hogy a régi tulajdonos az már nem feltétlenül tud talán értéket teremteni, jöjjön az új generáció, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz megközelítése. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy van egy óriási felhalmozott tapasztalat, tudás, gazdasági ciklusokon átívelő sikeres működés. Ezt hogyan tudjuk tovább örökíteni? Ugye, hogyha Magyarországon megnézzük a számokat, akkor eltérő számítások szerint nagyjából 60-80 ezer vállalkozás van, aki a generációváltás küszöbén áll. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy szám.
Hát a 10%-a az összvállalkozó
így
létszámnak.
Van, így van, és nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan megy végbe. Ráadásul ezek a cégek már nagyobbak tipikusan, jobban működő cégek. Magyar makrogazdasági szempontból sem mindegy, hogy ez hogyan zajlik le. És érdemes megnézni azt is egyébként, hogy milyen módon szeretnék a vállalatok vagy a vállalat tulajdonosa ezt a generációváltást meglépni. Van erre egy elemzés, egy kutatás, ami azt mondja, hogy a 70%-uk, tehát minden 10 vállalkozóból 7 azt tervezi, hogy családon belül szeretné átadni az utódoknak a cégvezetést.
Na most egyébként az is egy érdekes kérdés, és nem tudom, hogy erre vonatkozóan vannak-e kutatásaik, de hogy azon most gondolkodni, hogy a családon belül lesz, és mondjuk nem az első perctől kezdve így élni, az elég nehéz lehet.
Azt gondolom, hogy ezt nagyon jól mutatja az a szám, hogy mennyiben sikerül ez a végén. Itt 10-ből 3 cég tudja átadni a családon belül, és van még egy szám, amit azért érdemes elmondani, az, hogy mennyire szoktak sikeresek lenni ezek a generációváltások. Ez függetlenül attól, hogy családon belül, vagy más módon oldjuk meg. Itt 100 generációváltásból 30 az, ami sikeres, tehát ami az első generációváltás túléli. 100-ból 30. Ami a harmadikat is már túléli, a 100-ból 3 olyan cég van, ami a harmadik generációváltás után is még megmarad vállalatként.
És egyébként arra vonatkozóan biztos, hogy vannak számok, hogy ebből a 100-ból 3, ami megmarad, ott valószínű, hogy ezek úgy maradnak meg, hogy profi menedzsmenttel. és a család az inkább tulajdonos, mint operatív közreműködő.
Ugye ebbe is vannak azért eltérő működések, tehát önmagában az, hogy a családon belül adjuk át a vállalatnak a működését, azt gondolom, hogy ez egy plusz érték is lehet, hiszen sokkal nagyobb motiváció lehet, hogy nem csak mint menedzsment veszek részt, hanem egy családi értékteremtésben veszek részt, ahogy azt az elején is mondtam, hogy a generációváltás helyett ez a szó szerintem sokkal, vagy szókapcsolat talán sokkal jobb. És azért azok a vállalkozók, akik így szeretnék átadni ilyen módon családon belül az utódlást, ott már azért alkalmazottként vagy menedzsment pozícióban ott vannak tipikusan az utódok is. Tehát azért ez a gyakorlat, hogy ők kisebb koruk óta vagy az iskolák elvégzése után már ebben szocializálódtak be, és ezt a tudást vették fel.
Mire érdemes külön odafigyelni? Vagy van-e olyan egy dolog, amire érdemes, vagy inkább több dolog? És melyek ebből a legfontosabbak?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amire oda kell figyelnünk, az az, hogy ezt időben el kell kezdenünk. Erre való felkészülést bevonni, vagy a családtagot, vagy pedig találni egy olyan utódot, aki idővel aztán majd átveheti a cégnek a vitelét. A másik nagyon fontos...
Bocsánat, itt azért leragadnék egy mondat erejéig. Mikor van időben? Ahhoz képest, hogy mondjuk valaki hátrébb szeretne lépni, mint alapító vezető. Mikor érdemes elkezdeni, és hogyan ezt a folyamatot?
Mi azt látjuk, hogy ezt minél előbb érdemes egyébként elkezdeni, minél előbb érdemes el. Nincsen egy
ez
exakt pont,
évtizedek, hogy ez vagy pár év alatt is működhet ez?
Egy ilyen átalakulás és erre való felkészülés azért sok év. Tehát itt 5-10 évről is beszélhetünk adott esetben, hogyha ugye a folyamatokat szeretnénk átadni, azt rendszerezetten átadni, és az együttműködésbe benne lenni. De van egy nagyon fontos második pontja ennek. Tehát az első ugye az volt, hogy időben kezdjünk el erre felkészülni. A második az, hogy tanácsadóként maradjunk benn továbbra is a cég életében. Ez is talán egy félreértése lehet ennek a generációváltásnak, hogy ez valaminek a végleges lezárása. Itt nem erről van szó, sőt, azok a cégek, akik sikeresen oldották meg ezt a feladatot, ott pont úgy valósult ez meg, hogy az előd ott tudott maradni tanácsadóként, és segítette ezt az átalakulási folyamatot. Ez egy nagyon fontos pontja, azt gondolom, a sikernek. A harmadik az pedig a dokumentáltság.
Na jó, de hát akkor visszatérünk az induló mondatokhoz, hogy tervezni, átláthatóan külső segítséget is igénybe venni sokszor, és akkor így talán le is rövidíthető ez a felkészülési idő, mert itt az jutott eszembe, hogy mi itt most mondjuk a rádióban, hogy időbe kell elkezdeni. De ha valaki nem gondolt erre, és mondjuk ott áll 58 évesen, hogy hát, hogy már pár év múlva már inkább horgászna, meg golfozna, meg utazgatna az ideje nagy részében, persze néha ránézne a saját gyermekére erre a vállalkozásra, de igazából már szabadulna tőle, de akkor neki már nincs ideje. Úgyhogy azért is kérdeztem kétszer is rá, hogy mikor időben. Tehát aki mondjuk most egy picit elkésett, az mit csináljon?
Én azt látom, hogy ez a folyamat ez felgyorsítható. Ezek a pontok nagyon-nagyon fontosak, főleg a tervezés, a struktúrát, működésnek az átadása, és ebben egy külső szereplő mindenképpen tud segíteni. Nekünk is ez egy nagyon-nagyon fontos terület, amivel foglalkozunk. Azt gondolom, hogy a makrogazdaság szempontjából is tényleg egy olyan területről beszélünk, ahol valós értékteremtést tudunk mi is, mint elemző cég létrehozni, és ez a hozzájárunk valamiféle jó dolognak a létrehozásához. Úgyhogy egy külsős elemző cég az mindenképpen tud ebbe segíteni.
És egyébként, hogy mennyire fontosnak tartják ezt a dolgot, hát külön blogot is vezetnek erről, nem? Ahol azért adnak úgy tanácsot, hogy nem kell külön megkeresni önöket.
Ez így van. Amikor elindítottuk nyáron a Danube Capitalt, akkor egyrészt az első dolgunk az volt, hogy létrehozunk egy honlapot. A második dolgunk pedig az, hogy ezen
jó példával járnak elő.
Így van. A második pedig az, hogy a honlapon egy blogot hoztunk létre, ahol minden nap egy új elemzéssel, egy új írással jövünk ki, és ez az írás, ez arról szól, hogy közérthetően elmagyarázzuk a világ folyamatait, a magyar makrogazdaság folyamatait, az ágazatokban miket látunk, illetve milyen piackutatásokat végeztünk el, és ezeknek milyen eredménye, milyen tanulságai lehetnek. Én ezt tisztelettel ajánlom a hallgatók figyelmébe is. A honlap címünk danubecapital.hu, danubecapital.hu, és ezen keresztül egyébként elérne bennünket, hogyha valaki érdeklődik a szolgáltatásaink iránt.
Mára ez lesz a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Weiss Ákosnak, a Danube Capital ZRT vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt. Tegye máskor is.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.